Imádkozzunk, testvéreim! Magasztalunk, mennyei édesatyánk, hogy közelségedbe kerülhetünk oda a trón elé, imádhatunk téged, dicsőítünk, Urunk, azért, mert új életet adtál nekünk. Megmutattad az utat az atyához. Köszönjük, hogy vállaltad a szenvedést, a megváltást. Köszönjük, hogy örök életet, békességet adtál nekünk, és imádhatunk téged, és hálát zenghetünk neked. Köszönjük ezt az alkalmat is. Köszönjük vendégeinket. Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy ezen a helyen. Kérünk, hogy munkálkodjál az életünkben. Áldjál meg minden szolgálatot ma délután. Segíts meg, jó Istenünk, hogy minnyájan feltöltekezzünk a Te igéddel, házad áldásaival, javaival. Kérünk, hogy áld meg a Te igédet, igédnek szólóját, hirdetőjét, és annak hallgatóit, minnyájunkat, Uram, nyisd meg a szívünket. Engedd meg, Uram, hogy betekintést lássunk a Te tervedbe, és legyünk készek Neked engedelmeskedni. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt, és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.
Amen.
Olvassuk fel Isten igjét, ugyamint az írva található a Lukács evangélium a 9. részében, a 10-től 17-ig terjedő verseiben. Lukács evangélium a 9. részéből, a 10-es verstől olvassuk az igjét a 17-es versig. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé vévén elvonul a magánosan a Becséda nevű városnak puszta helyére. A sokasság pedig ezt megtudván követi őt, és örömmel fogadván őket szól a nékik az Isten országáról, és akinek gyógyulása volt szüksége, azokat meggyógyítanak. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 őhozzá járulván mondanéki, bocsásd el a sokasságot, hogy elmentvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak és eledel találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Ő pedig mondanékik, adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának, nincs nékünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokasságnak, mert valának ott mintegy 5000-en férfia. Mondta pedig az ő tanítványainak, ültessétek le őket csoportokba 50-ivel, és aképpen cselekedének, és leülteték valamennyit. Minek utána pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit megáldá azokat, és megszegi, és adá a tanítványoknak, hogy a sokasság elé tegyék. Evének azért, és megelégedének mindnyájan, és felszedék, ami darabok maradtak tőlük 12 kosárral. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házában. Hisszük, hogy Isten ma is csodát tesz az életünkben, és megáldja az ételt, megsokasítja azt, és bőségesen ad nekünk a lelki eledelekből. Üdvözölünk tehát mindenkit, aki így jött Isten házába, hogy ezt a csodát át akarja élni, hogy lelkileg táplálkozni akar, és átvenni az Istentől azokat az ajándékokat. Köszöntjük a vendégtestvéreinket is, akik a nagyfalui gyülekezetből érkeztek hozzánk, a fiatalok, a kedves lelkipásztor testvérünk, Nagy István testvért köszöntjük, ő fogja Isten igéjét hirdetni, és a fiatalok szolgálatát hallgatjuk meg, most a mi fiataljainkkal együtt fognak szolgálni, énekelni és bizonyságot tenni. Imádkozó lelkülettel hallgassuk meg ezt a szolgálatokat, kérjük is a fiataloknak a szolgálatát, és majd utána az ige hirdetése következik.
Jöjj, a mutatál az Úr fel.
Köszöntök mindenkit, Benedek Noémi vagyok. Én el szeretnék mondani egy történetet, ami, vagyis valamit, ami velem történt néhány hete. Egyik este a szüleimmel, vagyis édesapámmal egy kicsit volt egy nézeteltérésünk, amikor nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna, és amikor rájöttem erre, akkor oda mentem, hogy bocsánatot kérjek, és miután bocsánatot kértem, aztán azt mondta édesapám, hogy nem haragszik, mert már megbocsátott nekem, és utána, amikor bementem a szobámba, akkor elgondolkoztam azon, hogy azt írja a Bibliába, a Máté 7.11-ben, hogy ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Azt értettem meg ebből az igeversből is, meg abból is, ami történt, hogy Isten, hogyha már az ő gyermekei vagyunk, akkor megbocsát nekünk, akkor is, hogyha elkövetünk egy bűnt, és talán néha az a baj, hogy mi saját magunkra annyira haragszunk, hogy már úgy érezzük, hogy Isten sem tud megbocsátani, és úgy szégyellünk oda menni hozzá, hogy újra bocsánatot kérünk, talán egy olyan bűnért, amit már nem első alkalommal követtünk el, pedig Isten meg tud nekünk bocsátani, és ő képes arra, hogy újra újat adjon, és újat kezdhessünk vele, és szeretném elmondani azoknak, akik talán még nem döntöttek Isten mellett, vagy akik már döntöttek egyszer, de eltávolodtak tőle, hogy igenis van lehetőség, mert Isten kegyelmes és irgalmas, és ő maga a szeretet, és a szeretet himnuszában is olvashatjuk azt, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és mindent elfedez, úgyhogy szeretném kívánni mindenkinek, aki Isten gyermeke, és aki még nem az, hogy tapasztaljuk meg minél többször azt, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Amen.
Teljes sodorától mindent átadok neked. igeértelem alapjául szeretnék felolvasni egy igeverset, a Máté 26. rész, 41. vers. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Az elmúlt időszakban, egy bő hónapja már vizsgai időszakban vagyunk többen is egyetemisták, és az utóbbi két hétben elég sokat itthon lehettem, hála a Jóatyának, és többen is kérdezték tőlem, hogy na, hogy mentek a vizsgák, hogy sikerültek, és az utolsó vizsga után elmondtam, hogy hát elég jól sikerültek, volt egy-két vizsga, amit halasztottam, de amíg vizsgát megpróbáltam, az mind sikerült. És utólag elmondták többen is, hogy ennek nagyon örülnek, mert nagyon sokat imádkoztak név szerint értem is, hogy a vizsgák sikerüljenek, és az egyetemistákért. És megszégyenülve álltam a Jóatya előtt, hogy volt egy vizsga, amire nagyon készültem, és nem sikerült, nem leblokkoltam vizsga közben, és inkább visszaadtam a tételt, nem próbáltam meg. Azt mondtam, hogy halasztok egy hetet. És elgondolkodtam azon, hogy oké, ezt a tételt visszaadtam, de azok a vizsgák, amikre elmentem és leadtam, azok mind sikerültek. És igazából ez nem az én érdemem, hanem a Jóatya segített át ezeken a nehézségeken. És elgondolkodtam azon is, hogy értem, imádkoztak, de én vajon mennyit tettem ezt ebben az évben. Az év elején nagyon buzgón nekilendültem, hogy néhány személyért név szerint imádkozok rendszeresen naponta, és ahogy elkezdődött ez a szesszió, alább hagytam vele, és megszégyenültem az Úr előtt, hogy mennyien kitartottak mellettem, és a többiek mellett is, és én ezt nem így tettem. És szeretném megkérni a testvéreket is, hogy akik rendszeresen imádkoznak személyekért, vagy betegekért, azok továbbra is tegyék, mert az imának igenis nagy ereje van, és a jövő héten lesz két vizsgám, amire még nagyon sokat kell készülnöm. Meg szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, hogy sikerüljenek. Köszönöm.
Engem Benedek Melindának hívnak, és azt szeretném elmondani, hogy mi ragadott meg a legjobban a felolvasott igéből. Észrevettem, hogy külön ki van emelve, hogy Jézus a kezébe vette a kenyereket és a halakat, az égre tekintett és megáldotta. Biztos vagyok benne, hogy ezt teljes mértékű hittel tette, és a Jóatya meghallgatta a kérését azért, mert hitt abban, hogy ő meg tudja adni, amit kér. Úgy gondolom, hogy sokszor azért nem történnek az életünkben is csodák és egetrengető dolgok, mert nem hiszünk abban, hogy Isten valóban meg tudja adni azt, amit tőle kérünk. Szeretnék elmondani egy verset, amiben arról van szó, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csüggetten, fásultan belenyugszol. Ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen. Befagy a szíved, az ajkad, már alig mersz, s kihal belőled minden nagy, hősi lendület. S miattad dúlhat itt a gazság, fertőzhet a bűn, kapzsiság. Hagyod, hadd rohanjon vesztébe, dühött őrültként a világ. Hát mit tehetnél? Nincs hatalmad, se szó, se vér, se könny, se jaj, se ész, se fegyver, nem segít már se ezer nábob, se arany. Hát legyen, mi lehet? Ha ég az erdő, ki oltja el? És mit ér a gát, ha a tenger kilép medréből, s őrültként dobálja magát? Lehetetlen, hát lehetetlen. Már reggel átokkal teli a világ, szenny, láz, mindenhol már lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány, gyáva vagy, és félelem van szívedben belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen is sikerül. Szavára forrás kél a pusztán, a néma szól, a béna megy, manna hull, hegyre hág a tenger, vagy tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kabzsi ingét odaadja, és a káromló imádkozik. Vizen jársz, tüzön mész át, ha hiszel, s mindez nem mese. Példák beszélnek, s lásd, körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy, és minden lehet. Ne esd el csügget fásultan a fejed. Lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet. Ész, fegyver, erő, pénz, ravasság, könyörgés, semmi sem segít. De megmentheti a világot a pusztulástól, a legnagyobb erő, a hit. Amen.
Csoportban, ahová több fiatallal járunk hetente. Elkezdtünk egy sorozatot a lélek fegyverzetéről, az Efézus beliekhez írott levél 6. része alapján. Hát eleinte kicsit idegennek tűnt nekem ez az igerész, mivel inkább olyan elméletinek gondoltam az üzenetét, mint sem gyakorlatilag, de aztán ahogy a múlt héten átolvastam megint ezt a pár igeverset, arra gondoltam, hogy ennek nagyon is gyakorlati üzenete van, mert azt írja le, és azt mutatja meg, hogy hogyan kell megélni a hit életet, és hogy hogyan kell a mi megtérésünk valódi és hiteles legyen. Különösen két igevers ragadott meg, az Efézusiakhoz írott levél 6. része 13-as és 16-os igeverse. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Hát régen a katonák a pajzsot főként védelemre használták, és úgy gondolom, hogy az igében itt arra akar kitérni, hogy a hit pajzsára ugyanúgy szükségünk van nekünk is, mint a katonáknak volt szükségük a rendes pajzsra. Mert nekünk is ugyanolyan, sőt, még nagyobb védelemre van szükségünk a sátán kísértéseivel szemben, mert engem is nagyon sokat szokott még kísérteni, és van, hogy nem tudok megállni. Például a múlt héten is többször volt, hogy elestem, és arra gondoltam, hogy teljesen védtelen vagyok, és talán el is vesztem a hitelességemet. Szeretném arra kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és a fiatalokért is, mert tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen problémákkal küzd még, és aki próbál kilépni a lelki kiskorúságból, mert valaki azt mondta nekem nem olyan rég, hogy a lelki kiskorúság főként azt jelenti, hogyha többször is belesünk ugyanazokba a bűnökbe, amelyeket az óemberünk hoz vissza, és amelyek a legnagyobb kísértést jelentik számunkra. Ezért azok ellen kell a legjobban küzdjünk. Hát köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, és hogy ima támogatást fognak nekünk nyújtani. Amen.
Szeretettel köszöntöm is a testvéreket, Deák Lórend vagyok, és én is a nagyfalusi gyülekezet tagja vagyok. Szeretnék bizonságot tenni arról, amit a tavaly végzett bennem az Úr ilyen időtájt. Én már 2008-ban megtértem, és elfogadtam az Urat, de valahogy az életemet nem adtam át teljesen, és eléggé bukdácsoló életet éltem. És 2000, és tavaly, amikor az evangelizációs hét előtti vasárnap volt, én az imaórán így gondolkoztam, hogy vajon miért van az, hogy nekem ilyen bukdácsoló az életem, és hogy ilyen céltalan vagyok, és sokszor nem tudom kontrollálni magam, és nem azt teszem, amit akarok. És hogy így gondolkoztam, magamban azt gondoltam, hogy lehet, hogy nekem nincs üdvösségem. Lehet, hogy csak megtértem, de nem nyertem el az üdvösséget. És ahogy így gondolkoztam, alig telt el egy pár perc, az egyik testvér felém fordult, és azt mondta, hogy Laurent, neked van üdvösséged, az Úr üzenni, nem tudom, hogy neked mire van szükséged, de az Úr ezt üzenni általam, hogy van üdvösséged, de meg kell változz a régi dolgokból. És nekem ez akkor nagyon sokat jelentett, mert én akkor, hogyha ezt nem hallom, és hogyha én abban a gondolattal maradok, hogy nekem nincs üdvösségem, akkor már nem is tudom, hogy most hol lennék. De az Úr kegyelmes is bebizonyította, hogy fontos vagyok az ő számára. És kértem akkor egy igét az Úrtól, hogy mutasson nekem egy célt, egy irányt, amit kell tennem. És kaptam is egy igét, a Joel proféta könyve 3. rész, 13. vers. Ereszétek néki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Jertek el, taposatok, mert tetézve akád, ömölnek a sajtók, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Ez az ige, ez itt, ha végigolvassuk az egész részt, ez egy ítélet, de nem csak. Az aratás az nekünk lehet jó, vagy lehet rossz dolog, lehet jó hír, vagy lehet rossz hír, és ez rajtunk áll. És gondoljunk bele, hány ismerősünk van, akik nincsenek megtérve, akik nem ismerik az utat? Mi vajon ezt a mezőt, ezt az aratnivaló mezőt, ezt mi aratjuk? Igyekszünk arra, hogy az Úr igéjét hirdessük? Igyekszünk arra, hogy mások is bejussanak a mennyországba? Vagy talán még mi is? Talán? Esetleg? Én buzítom a testvéreket arra, hogy tegyünk önvizsgálatot, és nézzük meg azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Ha megtérésre térjünk meg, ha pedig újulásra újuljunk meg, és aki úgy érzi, hogy a helyén van, azok merjünk kimozdulni a komfortzónából, és tegyünk egy lépést a mások felé, próbáljuk megmenteni őket. Az Úr ad kegyelmet ebben minden nap, én hiszem és vallom ezt. Amen.
Oh, Lord, never.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, az énekeket, a bizonságtevéseket. Isten áldjon meg benneteket, bennünket, minnyájunkat, hogy megerősödjünk és közel jussunk az Úrhoz. Tudjon ő bennünket használni, legyünk komoly, odaszánt, életű, hívő emberek.
Megvendégeléséről olvastunk, és a testvérek olyan címet adtak ennek a szakasznak, hogy az Úr megszégyenítő bőkezűsége. Megszégyenítő bőkezűség. Kit szégyenít meg az Úr ezzel a bőkezűséggel? Kinek szól ez az üzenet? Az akkori ott lévők közül melyik csoportot tanította Jézus ezáltal? Kinek történt ez a csoda? Kiért történt ez a csoda? Azt látjuk, hogy ott van maga Jézus, a Mester, aztán ott vannak a tanítványok, és ott van a tömeg. Kiért történt a csoda? A tanítványokért, vagy a tömegért? Hát elsősorban talán a tanítvány, a tömegért, de a tanítványokért is majd fogjuk látni. Meg hadd mondjam azt, hogy mi érettünk is, mert a mi tanulságunkra írattak meg, és lemérhetjük a mi életünket, és ha végén mi magunk is megszégyenülünk, az Úr szentségébe tekintve, vagy az ő bőkezűségét látva, és megtérünk, és megváltozik a mi életünk, akkor áldassék ezért az Úr neve. Szeretnék erről a három csoportról beszélni, vagy a tömegről, a tanítványok magatartásáról, hogyan fejlődtek, mit végzett az Úr a tanítványok életében, és lássuk Jézusnak a magatartását. A tömegről, hogy pontosan mennyien voltak, azt nem tudjuk. Mind a négy evangélista leírja, és az, hogy 5000 férfi volt, ebben mind egyetértés van, meg van, hogy hozzáteszik azt is, hogy még gyermekek és asszonyok is voltak. Hogy mennyien lehettek egészen pontosan, azt nem lehet tudni, pedig hát meg lehetett volna számolni. Ha 100 csoport ül ott, akkor hányan lehettek? Akkor 5000-en. Ha 200 csoport ül, akkor 10000-en, vagy akár annál többen. Tehát 50-essével voltak leülve, és így meg lehetett volna számolni őket. Mit tudunk elmondani ezekről az emberekről, a tömegről? Hát nem sok szépet, nem sok jót. Az, hogy keresik az Urat, az jó dolog. És ha ma is valaki úgy alkalmattán keresi Jézust, az jó dolog. De a többi evangéliumból kitűnik az, hogy tapintatlanak voltak, önzők voltak ezek az emberek. Márk evangélium a 6. részében olvasunk körülményekről. Jézus egy nagyon szomorú hír után van, és emészti magában, Keresztelő Jánosnak a fejét veszik. Aztán másik evangéliumban olvassuk, hogy Heródes azt gondolja, hogy feltámad Keresztelő János, és Jézusban őt látja. Olvasom a Márk evangélium a 6. rész 31. versét, ezt mondja Jézus. Gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan valának a járókelők, és még evés sem volt alkalmas idejük. 32. vers is, elmennének a hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk. Jézusnak volt egy ilyen vágya, hogy hát egyedül legyen. Pihenésre vágyott ő maga is, és a tanítványoknak is szüksége volt pihenésre, és hát enni szerettek volna, éppen enni szerettek volna, hogy nem volt idő még enni sem. Igaz, hogy még ott nem olvasunk, hogy lett volna bármilyen ennivalójuk a tanítványoknak, meg Jézusnak, de szeretett volna elvonulni. A Lukács evangéliumában olvassuk azt is, hogy a Becsaida nevű városának puszta helyére ment, és pihenni akart. Tehát nem volt neki nyugta, nem pihenhetett, és nem étkezhetett, mert úgy olvassuk, hogy jönnek az emberek. Hogy mennyi önzőség van ebben, nem tudom. És ha valaki jön Jézushoz alkalmatlan időben, ugye nem olyan bosszantó ez számunkra, hisz Jézushoz alkalmas és alkalmatlan időben lehet jönni, és ez evangélium számunkra. Hozzák bajaikat, hozzák betegségüket, éhségüket, éhesek ők, nem csak kenyérre, arra is, majd mentek később, és János evangéliumában olvassuk, hogy Jézus meg is fedi őket, és azt mondja, hogy ettetek a kenyerekből, és jöztök. Tehát újból még ingyen kenyérre volna szükségük, szeretik a potyát. De voltak betegek is, és hozták bajaikat, hozták nyomorúságukat, és meggyógyultak. Szeretik a szép szót, a jó tanításokat, a bölcs beszédeket, és ez nem olyan nagyon nagy baj. És miután jól laknak, ha bár itt nem is olvastuk az igéből, ez a tömeg Jézust királynak akarja, szívesen királynak koronáznám. De nem olyan fajta királynak, mint emlékezzünk a királyválasztás idején, amikor Sámuel próféta úgy eléjük tárja, hogy mit is jelent, ha királyt választanak, akkor ő uralkodni fog felettetek. Elveszi jószágaitokat, elveszi fiaitokat, hadba viszi. Ha királyt választunk, akkor hát szolgálatba dugjátok a nyakatokat. No, ezek az emberek nem úgy akarják Jézus királynak, hogy szolgáljanak néki, és nem is azért jönnek Jézushoz, mert ők önmagukat adják, hanem adják nyomorúságukat, adják bajukat, valamilyen szinten lehet azt mondani, hogy önző módon jönnek. És nem azért akarják királynak, hogy legyen, akit szolgáljanak, hanem azért, hogy legyen olyan királyuk, aki szolgál feléjük. Hát nem jó lenne olyan király, aki orvos is egyben, aki a világ minden kincsénél többet ér, mert akkora gazdagsága van, szinte semmiből tud bőségesen ellátni 5000-10000 embert. Na hát ilyen királyra kellene, aki szépen tud beszélni, jó a megjelenése, jó a tanítása, aki segít a bajba jutottakon, van idő mindig az emberekre, és még a saját kényelmét is feladja, csak azért, hogy szolgáljon mások felé. Tehát ilyen szolgakirályra vágytak volna. Aztán ott van a tanítványi sereg. Hadd mondja mindjárt az elején, hogy a tanítvány több, mint tömeg. Ha valaki Jézus tanítványa, az több, mint tömeg. A tömeg csak alkalomattán, ha úgy adódik, akkor Jézus mellé áll, akkor hallgatja, vagy éppen jön bajával, nem így a tanítvány. Jézus tanítványai addig, ameddig Jézus el nem ment volna eddig ebből a földi létből, mindig vele voltak. Esőben, viharban, tengeren és szárazon, amerre ment Jézus, arra mentek a tanítványok is. Egészen közelről láthatják Jézust, hallhatják az ő tanítását, és az ő útmutatását, vagy éppen útba igazítását is. A tanítványok már egy ideje ott vannak a mester mellett, sokkal, de sokkal több ideje, mint akik éppen ennél a pusztánál. Ők Jézussal vannak a mennyegzőn is, ha Jézus mennyegzőbe megy, Jézussal vannak olykor éjszakán is, ha imádkozni kell, vagy ha más területekre, vagy éppen Júdeába megy a mester, akkor a tanítványok is követik őt. Hogy kiért történt, vagy kikért történt ez a csoda, hát én azt mondom, hogy talán inkább a tanítványokért és a mai tanítványokért, hisz a János evangéliumában olvasunk arról, hogy Jézus ezzel a csodával, azzal, hogy ő kért valamit, igazán megpróbálta őket. No de előtte szeretném elmondani azt, hogy olvashatunk három szintről, vagy észrevehetünk három szintet, hogy mennyire jó tanítvány valaki, és hogy hogyan oldják meg a problémát Jézus tanítványai, ennek három szintjével foglalkozunk, és hiszem azt, hogy az Úr azt szeretné, hogy hát leginkább a harmadik szint felé közeledjen a mi életünk. Ott van egy probléma. Ugye ők éhesek, fáradtak, kénytelenek végighallgatni az egész napot, látni azt, már unottan nézik a csodákat is, és jelentkezik egy újabb probléma, hogy kint vannak a pusztában, és alkonyodik. Megy le a nap. Ezek az emberek is éhesek, a tanítványok is éhesek, hisz azért mentek oda, hogy pihenjenek, meg legyen idejük enni. És hát jön az este. Mi lesz éjszaka? Távol a falvaktól, távol településtől, és étlenül mi lesz ennyi emberrel? Többnyire férfiak, talán több férfi van, kibírják. De vannak gyerekek és asszonyok is. Mi lesz ezekkel? És felvetik a problémát a mesternek, de nem úgy, hogy mester, itt van egy probléma, már elég hosszan tanítottál, sok jót tettél, valahogy oldjuk meg, valamit tenni kellene, hanem szemtelen módon, talán megszégyenítő módon utasítják a mestert. Mintha legalábbis ők lennének azok, akik tudják, hogy mit kell tenni, és oda mennek az Úrhoz, és azt mondják, bocsásd el a sokasságot, hogy elmenjen a körülvevő falvakba, majorokba, megszálljanak, és eledelt találjanak. Bocsásd el a sokasságot. Tehát van egy probléma, van egy nehézség, amit korábban vázoltam, és a megoldási javaslatuk az, hogy menjenek el, oldják meg ezek az emberek külön-külön mindegyik a maga problémáját. Tehát van egy helyzet, van egy nehézség, és a tanítványnak ez a probléma megoldása, hogy mindenki vigye a maga terhét, mindenki oldja meg a maga problémáját, mindenki boldoguljon úgy, ahogy tud, ötlettel, javaslattal is lehet esetleg jönni, hogy na ez volna a megoldás. Hát Jézus tanítványoknak ez egy elég alacsony szintje, az már jó, ha mi az Úr mai tanítványai észreveszünk, hogy valami probléma van, valamit tenni kell, valamit lépni kell, és nem halogatjuk azt tovább, hanem valamit teszünk ennek érdekében. És tanácsolunk valakit, oldd meg a problémádat. Így oldd meg a problémádat. De ő is azt szeretné, hogy egy magasabb szintre emelkedjünk, és ezért jön a felszólítással Jézus, és azt mondja néki, hogy adjatok ti nékik, 13. versben olvasok, adjatok nékik ti enni. A János evangéliumában olvassuk ezt a szakaszt, a 6. rész, 5. és 6. versét, és ez kicsit másképpen van, és többet mond számunkra. Mikor látta Jézus a sokasságot, azt mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Tehát Jézus tudta, hogy mi fog történni, és ezért provokálja a tanítványokat, éppen Filipet, és azt mondja, hogy honnan vegyünk kenyeret, adjál valamilyen megoldási javaslatot, valamit tegyünk. Nem mindenki oldja meg a saját nehézségét, mi oldjuk meg, hogyan oldjuk meg. És hát ez a következő szint, amikor emberileg keressük a megoldásokat. Hát Filip számol, talán tudja, mennyi van a kasszában. És azt mondja, hogy van 200 dénár, az körülbelül 8 havi fizetés. Ha egy napszám mondjuk 50 lej, van több is, van kevesebb is, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 10.000 lej. Talán a kasszájukban éppen 10.000 lej volt, majd átszámol, vagy nagyjából. És akkor azt mondja, hogy van itten 10.000 lejünk, de mi ez ennyi embernek, meg honnan vásároljunk? Ha 5000-en voltak, akkor mindegyiknek jut 2 lej. 2 lej már lehet valamit vásárolni, nem sok, de 2 lejér már lehet. Egy kis veknit vagy valamit adjunk az embereknek. Ha 10000-en voltak, akkor mindenkinek egy-egy lej, egy nagyobb kifli, az is több, mint a semmi. No de hol van itt a pékség? Hol van itt az ABC? Kint vagyunk a puszta helyen. Próbál megoldási javaslatot keresni, de nem talál. Aztán majd jön András is, Péternek a testvére, és azt mondja, hogy na hát, ha kenyeret kell venni, János evangéliumában az 5 kenyérnél még oda teszi, hogy árpa kenyeret, a szegény népnek egyszerű eledele, az 5 árpa kenyér. Van itt 5 árpa kenyér, és 2 halacska, valószínűleg szárított, sózott hal volt egy gyermeknél, és mondja ő is, hogy de mi az, mi ez ennyi embernek, ekkora nagy tömegnek. Hát ugye erre a kérdésre, az utolsó kérdés, hogy mi ez ennyinek, azt mondhatnunk, hogy ha András kezében marad, semmi. Ha a gyermek tarisznyájában marad, semmi. De van más megoldás is. Jézus tehát mindezt azért adta, és ezt a következő lépcsőt, tanítványi lépcsőt, hogy gondolkozzanak és keressenek megoldást. Nekünk is az Úr ezt szeretné, és erre akar nevelni. Látunk egy helyzetet, látunk egy szükséget. Lehet, hogy nem 5000 ember éhes, csak egy család éhes. És mit teszünk mi? Ha úgy teszünk, mint a pap és a lévit, aki elkerüli a bajba jutottat, az összevertet, akkor nagyon rossz szinten vagyunk. Akkor nem vagyunk Jézus tanítványai. Egy ilyen esetről hallottam, hogy egy édesanyja megbetegedett, és előre láthatólag hosszú ideig kórházba került, és hát az édesapa 4 fiával maradt a családban. Sem az édesapa, sem a fiúk nem tudtak főzni. Nem tudtak sütni. És még a vasalót sem fogták soha a kezükbe. És hát tudták, hogy hetekig hiányozni fog az édesanya, és volt olyan időzelben tanítvány, aki azt mondta, hogy kedves, és megszólította az apukát, tudod, nem véletlenül történt mindez, nem értékeltétek ti kellőképpen az édesanyának, vagy a feleségednek a szolgálatát, nem baj az, ha megtanultok ti is főzni, meg sütni, meg vasalni is, ez többek között azért van, és vegyél egy füzetet, vagy valamit, vagy hív fel a feleségedet, közben tartod a kapcsolatot vele, és ő majd megmondja, hogy hogy kell főzni egyik vagy másik ételt, és nagyon jó tanáccsal jött. És volt, aki más tanácsolt, de hasonlót, hogy az adott helyzetben oldják meg a problémát saját maguk. És hát oldották, ahogy tudták, csak hát nem volt ez igazán jó. És a harmadik reggel az történt, hogy amikor ment volna korán a férfi a munkába, akkor ott talált az ajtóban 2 fazék tele ételt. Első fogás, második fogás. Hát nagyon megörült, mert valaki nem csak tanácsot adott néki, hanem egy megoldást is, és ott volt a fazékban, és hát 2 napra kitűnő ételük volt. Aztán majd következő, tehát 2 nappal később megint ott volt 2 fazék, egy kis levél is, és elmondta, hogy ki ő, tehát volt egy nagyon rövid kis levél, és azt mondta, hogy minden második nap tudok 2 ilyen fazék ételt hozni, kérlek, hogy a kiüresített fazakakat, azokat tedd mindig a helyére, és mert annyi fazakom nincs, hogy minden második nap 2-2 fazékkal itt hagyjunk, és hát ez volt a segítsége. Értjük a különbséget. Lehet úgy is, mint tanítvány segíteni a másikat, hogy jókat tanácsolunk. Bajban vagy, szükségben vagy, tedd ezt, vagy amaszt, és megoldódik a problémád. Oldja meg ki, mindegyik a maga terhét hordozza. Vagy lehet úgy is, hogy adok én néki enni, vagy adok én abból, amin van. Persze előfordul az, hogy nem tudunk mi emberileg megoldást találni. Vannak olyan terhek, és én is tudok olyan terhet, míg készültem, mindig eszembe volt olyan család, akinek olyan terhe van, amit én nem tudok megoldani. És tudom azt is, hogy az én feladatom nem csak az, hogy tanácsoljam. És nem csak az, hogy megkérdezem, hogy na, hogy bírod a terhedet? Ez is jó. Ha megkérdezzük, hogy hogy bírod a terhedet, mennyire nehéz ez a teher? Nagyon jó, de ennél többet kell, hogy tegyünk. Jézus azért kérdezte meg Filiptől, hogy honnan adunk ezeknek kenyeret, hogy próbára tegyem. A pusztai fogság, vagy a pusztai vándorlásnál is ugyanazt olvassuk, hogy azért vezette az Úr a pusztába, hogy próbára tegye őket. És szívüknek indulatát maga az Úr is lássa. Olykor enged a Jóisten ilyenfajta próbát a tanítványok életére is, hogy megvizsgáljon bennünket. Tegnap előtt hallottam egy bizonságtevésben, valaki azt mondta, vagy kérdezte a pásztorától, Isten tiszteletnek a végén, hogy tudja, hogy ki a leghíresebb igehirdető, a legeredményesebb igehirdető, legalábbis számomra. Hát, azt mondja, nem tudom. De a világon a legjobb igehirdető nekem. Hát, nem tudom. Hát, azt mondta, én már hallgattam Billy Graham testvért, mondta, de nem ő. Luis Palaut is hallottam, de nem ő. És még mondott egy néhány más magyar igehirdető, de nem ő. Hát, nem tudom. Azt mondja, a legnagyobb igehirdető a betegség, mondta ő. Annyi prédikációt hallgattam, jobbat meg jobbat, de az Úr engedett egy ilyen nyomorúságot, betegséget, és ez összetört, és meg tudtam térni. Van a tanítványságnak egy harmadik lépése a problémás megoldások területén, tehát azt tanácsolni, hogy mindenki oldja meg magának, vagy segíteni, és az emberi erőnkből esetleg mindent megtenni, vagy van egy harmadik, amire jó lenne eljutni, hogy azt, amink van az adott helyzetre, szituációra, azt oda tenni az Úr kezébe, ugye azt az 5 árpa kenyeret és 2 halat, amit kaptunk, mert hát a gyermek vitte, mit van, amit nem kaptál volna, mondhatta volna az Úr Andrásnak is, adjuk az Úr kezébe, és várjuk az Úr utasításait. Várjuk az Úr utasításait. És hitbeli lépéseket kell tegyünk. Milyen hitbeli lépéseket kellett ott az 5000 ember megvendégelése kapcsán tenni? Hát úgy olvasjuk az igében, hogy voltak ott 5000-re, és azt mondta Jézus a tanítványoknak, ültessétek le őket csoportokba 50 évvel. Tehát a helyzet az, hogy közben esteledik, van 5 kis árpa kenyér, olyan 1 centi vastagság, 20 centi átmérő kis lapos, valami ilyesmit képzeljünk, és van hát 2 kis szardinia, nem túl hosszú, nem biztos, hogy nagyobb hal, meg van szárítva, és ott van 5000-10000 ember, és azt odaadták az Úr kezébe. És Jézus azt mondja, hogy ültessétek le ezeket az embereket. Hát nekünk is szóltak 12 felé, hogy menjünk, üljünk le, abból tudtuk, hogy nem álló fogadás lesz. Van úgy, amikor hoznak tálcán szendvicset, és azt állva el tudjuk fogyasztani. Tehát le kell ülni, és ebédelni fogunk. Mondani az embereknek, hogy ebédhez tessenek leülni. De a tanítványok se tudnak többet, hogy mit fognak adni nekik, azt nem lehet tudni. És még egy lehetetlen kérése volt Jézusnak. Azt mondta, hogy 50-esével. Korgógyomrú emberek, fáradt emberek. Most számolják. Itt csak 49, ott 53. Nem, 50, pontosan 50-esével. Még talán egy vonalat is húztak. Így sorba 50-esével üljenek le. Hát szinte lehetetlen. Ha ezt mondta az Úr, akkor ezt kellett tenni. Hitbeli lépést kellett tenni. Még sehol semmi, de le kell ültetni az embereket, ki kell számolni, hogy 50-en legyenek egy-egy csoportba, és majd azután várni, hogy mi történik. És Jézus felemeli a tekintetét, megáldja, talán egy szokásos formulával imádkozott, hálát adott, hogy az Úr a földből kenyeret adott, és majd elkezdte osztani a tanítványoknak. Talán így képzelem el, hogy azt mondta, hogy na fogjátok a kezeteket, és akkor tartották, és a tanítványok veszik, és akkor egyik 50-nek visznek, másik mindegyik kapjon valamennyit, az 50-es csoportok, aztán újból és újból addig járnak a kenyérrel és a hallal, míg bőségesen jut mindenkinek. Mi ez a harmadik szintje a probléma megoldásnak, a hitnek a lépései? Ez a fajta közvetítői szolgálat. Jézus és a tömeg között. Ezért mondtam azt, hogy a tanítvány több, mint a tömeg. A tömeg lehet, hogy szereti az Urat, alkalmattán jön, meghallgatja, jön néha önző módon, éhével, éhségeivel, sokféle éhségeivel, de a tanítvány több. Ő ott van a mester és a tömeg között, és közvetít. Beszélget az Úrral, megtanul hitbeli lépéseket, és a mestertől veszi át az ételt, és adja oda a tömegnek. Jó lenne, hogy most megvizsgáljuk magunkat, hogy igazán hol vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Fogyasztók csupán, akik élvezzük az Úr házának javait, a mennyei kenyeret, az ígét, az üzenetet, a jókat, vagy tanítványok is, akik meglátjuk, hogy egyik vagy másik szükséget szenved, vagy sokan szükséget szenvednek, megtanuljuk azt, hogy felelősek vagyunk más éhségéért, nekem tennem kell valamit, És a legjobb az, ha amin van, azt odaadom az Úr kezébe, és várom az Úr utasítását. És ha az Isten utasítása szerint teszek, akkor jó tanítvány leszek, és jó közvetítő leszek. És Jézustól is tanuljunk. Megszégyenítően bőkezű, ugye ez volt a cím. Ha alaposan megnézzük, akkor azt látjuk, hogy csoda előtt Jézus éppen imádkozik, meg keresi az imádkozás lehetőségét, és az 5000 ember megvendégelése után szintén imádsággal tölti az éjszakát. Tehát minden munkája előtt imádkozik, és munkája után, és szinte ebből telik ki az ő élete, imádság, munka, szolgálat mások felé. Jézusnak szüksége volt, hogy az Atya erőterében legyen, az Atyával mindent megbeszéljen, és így volt ereje ahhoz, amit majd később itt olvasunk, hogy ő kereste az egyedül létet, a csendességet, a pihenést, és olvasuk a 11. versben, jön a sokaság, és meglepő, és ez számomra megszégyenítő, nem csak az, hogy sok ennivalót adott, és örömmel fogadta őket. És örömmel fogadta őket. Legszívesebben egy puha ágyat látott volna, vagy keresett volna. Jönnek alkalmatlan időben, alkalmatlan helyzetben emberek, és Jézus örömmel fogadja őket. Honnan ez az erő? És nem csak úgy végzi a feladatát, hogy tessék, lássék valamilyen megoldást, meg nehogy megóroljanak rám, meg aztán ki tudja, mit mondanak majd rólam, hogy nem szeretem az embereket. Nem. Hanem teljes erőbedobással, minden igyekezetével, nem fél megoldásokkal, hanem az Atya erőterében fogadja és segít. Azt adja, amire szükségük van az embereknek. Aztán olvasunk arról is, hogy Uram, a szituációknak, a helyzeteknek, a problémáknak, amikor jönnek a tanítványok és utasítják, mintha ők lennének a mester, hogy menj és küld el őket, bocsásd el a sokaságot. Jézus nem mond semmi gorombát, és nem mondja, hogy álljon meg a menetet, ki a mester, ki kit kell utasítson, hanem szépen átveszi az utasítást, és ura ezeknek a helyzetekben nem háborodik fel tanítványok ötletén, hanem leülteti még az embereket is 100 csoportra, 200 csoportra, és osztja a kenyeret és a halakat. Végül, amit szeretnénk még Jézusnál megemlíteni, hogy arra is kéri, hogy gyűjtsék össze az ennivalót. És úgy olvastuk az igében, ettek és megelégedtek, tehát nem keveset, hanem mindenki jó sokat evett, amely csak belé fért, vagy amely jól esett neki, és felszedik a darabok, amik maradtak, 12 kosárral. Megszégyenítő bőkezűség. 12 tele kosárral. Az eredetiben a kofinus szó van a görögben, és az azt jelenti, hogy koffer, olyan katonai nagy táska. Tehát nem is kicsi kis karos kosára kell gondolnunk, hanem egy olyan jó nagy katonai kofferre, amit rendszerint 2 ember vitt abban az időben. Tehát annyit, hogy olyan nagy koffert, 12 nagy koffert meg lehetett tölteni. Miért pont 12-t? Talán az egyik válasz az, hogy tanítványok értsenek belőle. 12 tanítvány van. És gondolkozzanak, mit mondtak 1 órával, 2-vel korábban? Mester, oldják meg az emberek a problémáikat. Adjunk nekik valamit, ötletet, tanácsot. Menjenek, oldják meg. És aztán volt emberi kísérletük is. És mennyire megszégyenítő az, mennyire nevetséges. Hát nem megoldás az, amit ők tudtak volna adni. De Jézus megoldása megszégyenítő. Azzal kezdtük, hogy Jézus szeretett volna egyedül lenni a tanítványokkal, nem volt idők még enni sem. Nem tudom, hogy míg hordták a kenyereket meg a halakat, ettek a tanítványok, meg hogy mennyi idő lett azután, hogy azzal a 12 kosárral egyenek, most legyen a tanítványoknak is bőven, az Úr adott tanítványoknak, és ad nekünk is bőségesen. Néha úgy érezzük, hogy kevés van nekünk. Nem tudjuk a magunk terhét sem hordozni. Jó lenne, ha valaki más adna nékünk ennivalót, valaki más foglalkozna velünk. Úgy érezzük, hogy magunkra maradunk. Nagy népes gyülekezet nem kérdezik meg, hogy mi a bajunk. Még tanár szintjén sem. Sokszor síránkozó emberekkel is lehet találkozni, hogy nem ez az igazi testvérük közösség. Hát ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor valami több kellene történjen. Testvéreim, tanuljunk ebből a történetből. Vállaljuk át mi másoknak a segítségét. És ha erőnket meghaladó, és legtöbbször ez így van, akkor amink van, azt tegyük oda az Úr kezébe. És mondjuk azt, Uram, itt vagyok, mi a következő lépés? Várom az utasításodat. És higgyük el, hogy megtapasztaljuk, hogy jó így közvetítőnek lenni, mert nagy kiváltság, tanítvány közelről ismeri a Mester, közelről ismerjük az Urat, és adunk annak, aki még a tömeghez tartozik. Aztán még milyen jó lenne, hogyha ilyenfajta feladatot is tudnánk vállalni, hogy az, aki ma még a tömegben van, ma még lehet, hogy csak rendszeres, vagy valamilyen rendszeres hallgatója az igének, fogyasztója az igének, megszólítanok és azt mondanok, hogy te is lehetnél az Úr tanítványa. Te is tudnál bizonyságot tenni. Nincs semmid, amit másnak adhatnál. És megkérdezi olykor a tanítványoktól, hogy van-e valami ennivalótok. És megkérdezi ma a tömegtől, a gyülekezettől is, senkit nem szeretnék bántani azzal, hogy tömeghez tartozik. De mégis valaki úgy szíve mélyén elismeri, hogy még csak a tömeg, mert jön olykor önző módon bajaival, csak kérésével jön az Úr elé. Milyen jó lenne, ha ma eldönteni, és azt mondjuk, Uram, megszégyenít a te szereteted. Lehet, hogy már rám kellene úgynyál, és el kellene dobjál. És te örömmel fogadsz. Ahányszor jövök, minden nyomorúságommal örömmel fogadsz. Nem értem. Sokszor éhes vagyok, és te annyit tudsz adni, amit el sem gondolok. Uram, megéri a te tanítványodnak lenni. Még közelebbről szeretnélek ismerni. És ha valamilyen lelki szinten vagyunk, mint tanítvány, és feljébb szeretnünk kerülni, tanuljunk, mert nem csak azokért, azért az 5-10 ezer emberért történt a csoda, hanem mi érettünk, te éretted, és én érettem.
Köszönjük szépen vendégtestvéreinknek, hogy eljöttek hozzánk szolgálni. Nagyon-nagyon örültünk a délutáni alkalomnak, az énekeknek, a buzgó, fiatalos lendületért, az őszinte bizonságtevésekért, amikor talán bajokról, kísértésekről, bukásokról tettek bizonságot, kéréseket tártak a gyülekezet elé. Hát imádkozzunk azért, hogy az Úr erősítse meg őket, és kedves fiatalok, előre az Úr munkájába, az Úr útján, mert így ér valamit a hívő élet, hogyha az Úrért érünk és neki szolgálunk. Ahogy az íge volt, hogy az Úr Jézus kezében, az Úr Jézus kezénél ott van, ott történik az igazi csoda, hát ott legyen mindnyájunknak az élete. Nem máshol. Nem máshol. Ne okoskodva, ne forgolódva a tömegben, messze az Úrtól, hanem ott az ő közelségében. Ott jó nekünk, ott legyen jó nektek is, nekünk mindnyájunknak. Örülünk Nagy István testvér, hogy elvállalta és itt lehetett közöttünk. Üdvözöljük a testvéreket, a gyülekezetet, a nagyfalui gyülekezetet és a körzetet. És a gyülekezetünk mottóját, évi köszöntését szeretnénk a testvéreknek figyelmébe ajánlani. A Júdás levelének 20. és 21. verse. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Amen.
Jézus, te vagy csodálatos, Jézus.
drága megváltunk Jézus Krisztus, hogy ahhoz a csoporthoz tartozhatunk, akik szeretünk téged, akik csodálunk téged, csodáljuk megszégyenítő bőségedet, bőkezűségedet, jóságodnak sokasságát, áldozatodat, azt, hogy kenyéri lettél az élet kenyere, hogy aki belőled eszik, az soha meg ne harjon. Hálát adunk azért is, hogy nem csak csodálóid lehetünk, hanem követőid. Akarunk olyan tanítványaid lenni, akik rád figyelünk, a te kezedből veszünk magunknak és másoknak is, és áldott szolgáid legyünk. Urunk, köszönjük, hogy te tudod, hogy mi fog történni. Te tudod, hogy mi fog történni holnap, vagy jövő héten, vagy amikor problémáinkban és nehézségeinkben még nem látjuk a jövőt és a megoldást, te már akkor is tudod, hogy mi fog történni. És köszönjük azt is, hogy a te terved az jó, és az tökéletes, és nekünk is jó a te terved, elfogadjuk. Imádkozunk azokért, akik különleges próbákban és nehézségekben vannak. Kérlek, hogy légy közel hozzájuk, és segíts bennünket, tanítványaidat, hogy ne csak tanáccsal tudjunk jönni, hanem azzal a kenyérrel, amely tőled jön, hadd tudjuk őket is táplálni, segíteni azzal a kenyérrel, drága éltetadó ígével. Amen.